hír hangja.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, jelentette be Orbán Viktor. A rendkívüli kormányülés után a miniszterelnök ismertette, a benzin esetében ez 595 forint, míg a gázolaj esetében 615 forint lesz. Az állami készleteket felszabadítják, ezzel is biztosítják az ellátást. Jogosultak a magánszemélyek, fuvarozók és gazdálkodók, a védett árat csak magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autókra lehet igénybe venni. Az Index információi szerint viszont előzőleg a MOL levélben tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain rendkívüli árazás lép életbe, eszerint a benzin literenként 619, a dízel pedig 639 forintba kerülhet, így azoknak, akik nem tudnak az új védett áron vásárolni. Orbán Viktor a legfontosabb magyarországi gazdaszervezetek és fuvarozói szervezetek vezetőivel egyeztetett előzőleg a Karmelita Kolostorban. A megbeszélésre az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt került sor, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A G7 csoport pénzügyminiszterei rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról. Az Öböl térségben kirobbant iráni konfliktus hatására megugró kőolajár már a világgazdaság stabilitását fenyegeti. Az olajár emelkedés hatásának enyhítése érdekében az orosz energiahordozók elleni szankciók feloldásáért Orbán Viktor levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány, közölte Anna Kajsa Itkonen. Az Európai Bizottság szóvivője szerint az uniós tagállamok rendelkeznek a szükséges veszélyhelyzeti készletekkel. Az iráni háború miatt tegekbe szökő üzemanyagárak és a légtérzárak miatt meghosszabbodott útvonalak akár légitársaságok egész sorának csődjét is okozhatják az elemzők szerint. A légitársaságok részén árfolyamai zuhanni kezdtek, a repülőjegyek ára pedig az egekbe szökött. Ideglenesen március 19-ig megtiltotta a kőolaj és üzemanyag exportot a szerb kormány. Hosszú sorok alakultak ki a montenegrói benzinkutaknál, miután a montenegrói olajvállalatok szövetsége figyelmeztetett, komoly kockázata van az üzemanyagellátás megszakadásának az országban. A horvát kormány maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt. Rendkívül kevés, egy-két napra elegendő gázkészlete maradt az Egyesült Királyságnak, a britek hagyományosan keveset raktároznak el energiahordozókból, és a helyzetet még inkább súlyosbítja a közel-keleti konfliktus. Mindezek miatt a Szigetország a legmagasabb áron szerzi be a fűtőanyagot Európában. Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd, erről a közösségi oldalán írt az amerikai elnök. Emellett azt is hangoztatta, Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az iráni szakértők gyűlése Mojtaba Hameneit választotta meg az ország új legfőbb vezetőjének, közölt az iráni állami televízió. Ő a néhai Ali Hamenei ajatollah fia. A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben. A védelmi minisztérium határozottan figyelmeztetett minden érintett felet. Törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz frakcióvezetője az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt. Kocsis Máté kijelentette, a szállítás módja, a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. A törvényt kivételes eljárásban tárgyalja a parlament. Ukrajna Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemesfém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölt az ukrán külügyminiszter. Andrei Szibiha szerint a magyar hatóságok kirabolták a páncélozott pénzszállító kocsikat, de a vagyon az ukrán adófizetőké. Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul. A külgazdasági és külügyminiszter szerint napok óta nincsenek válaszok, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet. Miért mozgattak az ukránok 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt, mire használták azt és kinek érdekében, mennyit költöttek abból Magyarországon, ismételte meg a kérdéseket Szijjártó Péter. Február végéig az államháztartás központi arrendszerek 2106 milliárd 800 millió forintos hiánya zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mindössze két hónap alatt az éves hiány cél közel fele már teljesült, kommentálta az adatokat az Index. A hírportál hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar költségvetés úgymond fejnehéz, tehát évelején jócskán több a kiadás, mint a további hónapokban. Végül az időjárásról. Helyenként vastag fátyolfelhőzet mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható a folytatásban, a szél több helyen megélénkül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Szívom a létét, az ég kék, s látom a parton a békét, nézz szét egy fénykép, majd huppany le hozzám. Terüljünk el, elmadjunk csillagot, aztán ég. Nyugszom le a nappal, ott a parton a harcom is véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.
Napi egészségünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, visszatérő vendégemet is, dr. Herceg László Hegri házi orvost, akivel a mai alkalommal az elhízás világnapja alkalmából, ami március 4-én volt, fogunk beszélgetni az elhízásról, magáról, hogy tulajdonképpen mi is az az elhízás. Üdvözlöm, doktor úr!
Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Hát lehet, hogy néhányan most érzékenyen érinti őket ez a téma. Miért is? Hát kezdjük ilyen egyszerűbb statisztikai adatokkal. Ma friss adatokat néztem direkt, mikor készültem arra, hogy ide jövünk. Ugye van egy világranglista, ahol nemrégiben láttam egy olyan előadást, ahol azt mutatták be, hogy a világon mennyi, ugye a teljes lakosságra, tehát a 0-tól 99 éves életkorig, hogy állunk a statisztikával, elhízottságot illetően, és hát úgy néz ki, hogy Mexikó és az Egyesült Államok vezet, utána következik Európában Málta, majd a negyedik helyen Magyarország. Ez a teljes lakosságra vonatkozik, hogyha csak a felnőtt lakosságot, tehát 18-tól x 100 éves korig nézzük, akkor érdekes módon egészen átváltozik ez a lista. Meglepő módon Magyarország a 42. helyen van, ez egy eléggé szoros statisztika egyébként, tehát azt nézik, hogy 100 felnőtt emberből hány elhízott van. Érdekes módon az indonéz szigetvilágban és az arab vidékeken jelentős az elhízás. Tehát ott akár 60% is, tehát 100-ból 60. És aztán így csökken lefelé. Nyilván egy kicsit az élcsapat közelében van ilyenek, hogy Új-Zéland, ilyenek, hogy az Egyesült Államok, Mexikó, és egészen a 42. helyre szorult vissza Magyarország. Hát fölöttünk van néhány sorral a listán Málta, és utánunk következik Litvánia. Tehát Európában úgy néz ki, hogy Málta, Magyarország és Litvánia, ez a sorrend az elhízásban. Na most az elhízást honnan számoljuk, vagy egyáltalán mi a mértéke ennek? Hát a legegyszerűbb számítási mód az úgynevezett testtömegindex, ami nézi azt az arányt, hogy a testsúlyunk hogyan arányul a testmagasságunkhoz. De van egy képlete, én ezt most nem fogom kifejteni, úgyse fogja senki leírni pontosan. A lényeg az, hogy ha a testtömeg arányos a testmagassággal, akkor ez a testtömegindex 20 és 25 között van. 20 alatt már egy kicsit soványabbnak számít az ember, 18-as testtömegindex alatt már azt mondjuk, hogy az már nem egészséges, tehát kóros soványság. 25 és 30 testtömegindex között lehet azt mondani, hogy hát igen, már van egy kis többletsúlya, 30 fölött beszélünk elhízásról, és 35-40 körül már kóros elhízás. Hát vannak egészen extrémek, akik 40-valahány fölött is vannak. És hogy hogyan állunk ehhez az egész dologhoz a hétköznapokban? Mostanában beszélgettünk sokat a praxisomban a nővérekkel arról, hogy én most mondjam azt, hogy megkértem őket arra, hogy ha bárki bejön az ajtón, akkor frissítsük az adatait. És a kötelező nyilvántartandó adatok között van a testmagasság, a testsúly, és hogyha valakinél az elhízás gyanúja is fölmerül akár ránézésre, a haskörfogat mérése. És hát természetesen szeliden mi csak meg szoktuk kérdezni a pacienseket, hogy hány kilót tessék mondani. Az egyszerűbb azt mondja, hát mit tudom én. Aztán van, aki mond egy számot, de úgy ránézésre nekünk nem igazán stimmel, és amikor megkérjük, hogy álljon már rá a mérlegre, akkor egyszerűbb esetben kiderül, hogy olyan 5-10 kilónyit tévedett lefelé a bemondott szám alapján. És hát vannak olyan szélsőséges esetek is, amikor tiltakozik az ellen a paciens, hogy hogy képzeljük mi, hogy ilyen adatot kérünk tőle, hogy hány kiló. Hát mit képzelünk? Meg azt neki mondani, hogy bocsánat, de az egészségi állapotnak a felméréséhez ez egy rendkívül fontos adat, és hogyha ezzel nem ért egyet, akkor nincs semmi gondunk, nem muszáj ebbe a praxisba járnia. Nyugodtan választhat másik olyan házi orvost, aki az ön egészségével nem fog foglalkozni ilyen szinten. Tehát ez már az önfelelőssége, és van, aki kifejezetten megsértődik azon, hogy a bemondott szám után ráállítjuk a mérlegre. Tiltakozik, hogy képzelünk miért. Hát ez az ő egyéni szabadságjogának a megsértése. Mondtam, semmi gond, szabadon el lehet innen menni, és akkor megszűnt minden kapcsolat közöttünk, tehát nincs ezzel semmi gond. Mert hogy én felelősnek érzem magam a saját pacienseim egészségért, és nyilván ők valamilyen egészségi problémával, vagy önmagukat egészségesnek érezve, mondjuk egy gépjárművezetői engedély meghosszabbítása miatt jön hozzám. Ez valahol az én felelősségem, hogy itt felmérjem pontosan az ő jelenlegi egészségi állapotát, a jelenlegi testi állapotából fakadó későbbi betegségek kialakulására hajlamosító kockázati tényezőket.
Hát igen, ez jól mutatja ez a példa, amit elmondott doktor úr, hogy mennyire szenzitív ténylegesen ez a téma, hogy mennyire nem kívánnak az emberek foglalkozni a testsúlyukkal, de vajon tisztában vannak-e azzal, ha már akár éreznek is tüneteket, hogy egyébként mit okozhat nekik az elhízás maga?
Hát igen, van három kötelező következménye az elhízásnak. Ez függ attól, hogy milyen mértékű az elhízás, függ attól, hogy milyen a genetikai állapota, vagy konstellációja, milyen genetikai hajlama a paciensnek. Ez befolyásolja azt, hogy milyen mértékben lesz következménye az elhízásnak, illetve, hogy milyen típusú betegségek jelennek meg leginkább. Ugye azzal, hogy mi lemásztunk a fáról, és már nem csimpaszkodunk, mint a csimpánz, hanem két lábon járunk, ezzel azt jelenti, hogy a teljes testsúlyunk az a lábunkra nehezedik. hogyha mondjuk lépkedünk, akkor az azt jelenti, hogy amikor felemelem a bal lábamat, akkor teljes testsúlyom a jobb lábamon van. Vagyis az alsó lábszár súlyának kivételével az összes többi testsúly a térd izületre nehezedik. És hogyha valakinek mondjuk van ideálisan mondjuk 80 kiló lenne a testsúlya, de ő 120 kilós, az azt jelenti, hogy mintha egy 40 kilós málhazsákot cipelne állandóan a hátán, és ahányszor lép, annyiszor ráterheli ezt a súlyt az izületére, a térdizületre. Tehát a mozgásszervi panasz az a leghamarabb megjelenő probléma az elhízottaknál. Egyrészt maga a térdizület van túlterhelve, aztán a csípőizület, és a deréktájon a gerinc, hiszen egy olyan pingponglabdánál nem nagyobb átmérőjű területen, ugye a porckorongon nehezedik rá a felső testnek a testsúlya, a gerincoszlopnak a legutolsó csigolyájára, még a keresztcsont fölött. Tehát képzeljük el, amikor valaki mondjuk 120 kilós, és akkor ebből mondjuk 70 kiló a felső teste, 70 kiló egy akkora felületen, mint egy kis pingponglabdának a mérete, egy ekkora felületre nyomódik rá az a súly. Tehát egy idő után a két lábon járó emberek, azok valamilyen deréktáji panasszal is megjelennek a rendelőben. Na hát ezek az egyszerűbb dolgok, mert amíg nincs gerincsér, meg nem kell műteni, meg nem kell rendszeresen reumatológiára járni, meg tornát végezni, stb., addig még úgy el van ezzel az ember, meg egy kis fájdalomcsillapítóval csökkenthető. Viszont vannak hosszabb távon megjelenő kötelező következményei a testsúlytöbletnek. Két olyan betegség, ami gyakorlatilag világszerte a legtöbb halálos kimenetelű betegséghez vezet. Az egyik a cukorbetegség, a másik pedig a magas vérnyomás, és a magas vérnyomás következtében beálló különböző szív-érrendszeri keringési problémák. Itt beszélhetünk a legegyszerűbb érszűkületes dologról, egészen a szívinfarktusig, vagy a vesebetegségig. Tehát például egy elhanyagolt magas vérnyomás, egy elhanyagolt cukorbetegség vezet olyan állapothoz, hogy később arra kényszerül a paciens, hogy művesekezeléssel járjon, mert egyszerűen tönkrement a veséje. De egy korai agyvérzés vagy egy infarktus megnyomoríthatja örök az azt követő időszakra a teljes életét megnyomoríthatja, hogyha egy ilyen probléma alakul ki.
Azt gondolom, hogy más betegségekkel kapcsolatban is úgy viselkedünk itt. Nem tudom, hogy egyébként ez országosan világszerte hogy működik, de hogy szeretjük ezt halogatni, azt, hogy eljussunk az orvoshoz. Az elhízás tekintetében azonban ez egy nagyon tág fogalom, hogy mikortól érezzük azt, hogy most már tényleg kellhet az orvos, tényleg foglalkozni kell a súlyunkkal, és hogy ez problémát jelent. Hogyan tudják rávenni a pacienseket, hogy érdemes lenne most már odafigyelni?
Hát én azt gondolom, hogy nem az orvosnak van jelentős szerepe ebben az elhízás kezelésben, hanem magának, annak az embernek, aki többletsúlya rendelkezik. Tehát azt kellene tudatosítani mindenkinek, hogy a saját súlyáért senki más nem felelős, csak ő maga. Pontosan arról van szó, hogy ez egy ilyen leegyszerűsítve a dolgot, egy energetikai egyensúly. Azt jelenti, hogy amennyi kalóriát beviszek a táplálékkal, és hogyha én mozgással, az életvitelemmel annyi kalóriát égetek el, amennyit bevittem, akkor gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy állandó a testsúlyom. Nyilván kell egy bizonyos fajta energiatöblet ahhoz, hogy a szervezetünk működni tudjon, tehát nem igaz az egyenlet két oldala, nem teljesen egyforma, mert kell a szervezetünk működéséhez is felszabaduló energia, vagy felhasznált energia. De a lényeg az, hogy amikor jelentősen több kalóriát viszünk be a táplálékkal, mint amire az adott életmód szükségeltetne, tehát hogy sokkal több a bevitt energia, mint amit a szervezet felhasznál a működésére, akkor mi történik a bevitt kalóriával? A szervezet elkezdi raktározni. Hova raktározza? Elsősorban átalakítja zsír formájává, és akkor egyrészt a zsigeri zsírszövetben, tehát ott a pocakon belül, ezért kezd szépen gömbölyödni a hasa azoknak, akik kalóriatöblettel táplálkoznak, illetve a bőr alatti zsírszövet abban raktározódik el. Na most, hogy egyáltalán mennyire vagyunk hajlamosak erre a raktározási dologra, ebben rengeteg genetikai tényező is van, tehát látjuk azt, hogy családon belül van, aki elhízásra hajlamosabb, mert az anyukám is ilyen, a nagyanyám is ilyen, a nagypapám, vagy bárki a fölmenő rokonságból. Ezeknél az embereknél tudatosabban kell odafigyelni a genetikai adottság a hajlam miatt, hogy vigyázzanak a testsúlykontrollra, tehát hogy jobban odafigyeljenek a bevitt kalória, illetve a felhasznált kalória mennyiség egyensúlyára. Ami, hát hogy is mondjam, csak nagyon nehéz, hogy az ember időben észrevegye azt, hogy hoppá, kezdek egy kicsit kinőni a saját formámból. A legegyszerűbb ez, hogyha az ember azt nézi, hogy tavaly még jó volt rám ez a ruha, de most a fenében már alig bírom bekapcsolni, vagy egyel tágabbra kell vennem a derékszíjon a csatlukat, vagy minthogyha feszülne rajtam, nem olyan kényelmes a nadrágszára, nem olyan kényelmesen begombolható a derekamon. Tehát ezek az első jelek, amire oda kell figyelni. Nyilván az életkor előre haladtával fokozódik ez a hajlam. Miért is? Azért, mert amíg fiatalok vagyunk, szaladgálunk, mint pókafalon, össze-vissza, rengeteget. Tehát, hogyha valaki felnőtt korban azt a mozgásformát próbálná leutánozni, amit egy gyerek az óvodában megcsinál, az fizikailag nem bírná. Tehát egy óra után kinyúlik, míg az a gyerek legalább 4 órán át fürgenyúlként éli az életét. Ahogy haladunk előre az élet során, egyre inkább elkényelmesedünk, egyre kevésbé mozgunk, és akkor itt ugye meg lehet nézni azt, hogy mennyire felelős a mozgás és a bevitt táplálkozás az elhízásért. Sokan azt tartják, hogy hát igen, mozgok én eleget, meg kimegyek a kertbe, kapálok, mit tudom én, a rata kapa jól összerángatnak, fáj is a derekam tőle, meg a kezem feltörte a lapátnyia, meg egyebek. Igen, ez is egy mozgásforma. És nyilván ez is bizonyos fajta kalóriabevitelt igényel, meg fáradtságot is okoz. De azt kell nézzük, hogy a bevitt kalória mennyisége és az ehhez a mozgáshoz felhasznált kalória mennyisége milyen arányban van egymáshoz. És azt kell, hogy mondjam, hogy fiatalabb korban az elhízásért kb. 70%-ban a bevitt kalória mennyiség a felelős, és 30%-ban az elvégzett munka, vagy hát fizikai aktivitás. Tehát azzal tudom befolyásolni, de csak 30%-ban tudom befolyásolni az elvégzett mozgással a súlykontrollt. Ahogy az életkorban előre haladunk, ez az arány eltolódik, mondjuk egy ilyen 80-20 arányban, hát nyilván 70 éves, 80 éves kor fölött meg még kevésbé, tehát ott már ilyen 85-15% arány. Amit a mozgással tudok elérni, az csak 15%, mert addigra már csomó olyan állapot kialakul a szervezetben, nem olyan erős az izomzat, nem vagyunk olyan hajlékonyak, rugalmasak, stb. Nem bírunk már annyit mozogni, és bizony akkor ott már a bevitt kalória, tehát hogy 80-85%-ban a bevitt táplálék mennyisége az, ami meghatározza az energetikai egyensúlyt. Az sem mindegy, hogy milyen minőségi táplálékot fogyasztunk, ugye azt tudjuk, hogy 1 gram szénhidrát, 1 gram fehérje, az ilyen 4,5 kilokalória energiát ad, 1 gram zsír, ennek a kétszerese, tehát ilyen 9 kilokalória. Most zsírnak számít a növényi olaj is, tehát zsiradék és bármilyen formában, tehát akár folyékony, akár ilyen kenhető állapotú zsírról van szó, teljesen mindegy. És akkor még egy ilyen luxus kalóriának számít az elfogyasztott alkohol, az körülbelül egyenértékű a szénhidráttal, tehát hogyha olyan mennyiségű alkoholt fogyasztunk naponta, csak úgy kettelésből, még hogy nem befolyásolja igazán az állapotunkat, tehát nem befolyásolja a szellemi teljesítőképességet, legfeljebb jobban alszunk tőle, de ez is egy bevitt luxus kalória, különösen esti órákban.
Itt a bőjt azért azt megmutatja, ha lehet egy ilyen személyes példát hozni, hogy azért a bőjtben kicsit jobban visszafogja magát az ember, és én pont most látom, veszem észre magamon azt, hogy mennyi plusz kalória jutott egy napra. Egy kicsit innen, egy kicsit onnan, napközben egy kicsi még innen, és akkor az így rakódik. Most a bőjtben nálam időszakos bőjt is van, tehát hogy itt az időablak az egy nagy keretet ad. De hogy tudatosan, ha elkezd odafigyelni az ember erre, akkor észreveszi, hogy mennyivel többet fogyaszt el, mint amennyire, ahogy doktor úr mondta, szüksége lenne. Hogyan tud valaki neki kezdeni ennek? Tehát ez a tudatosságon kívül kell-e még bármi?
Igen, van egy kollégám, akinek a mondása az már számomra egy ilyen szállóigévé vált. Amikor egy elhízott beteggel beszélt, akkor mondta, hogy kérdezte a beteg, de mit csináljak? Erre a válasz annyi volt, mindennek van fele. És akkor így elgondolkozik, de hát én nem eszem semmit. Tényleg semmit. De hát reggelre csak egy kifli, annak nincs fele. Ja, van fele, jó. Na, szóval, hogyha az ő mostani energetikai egyensúlyához az, amit rendszeresen elfogyaszt, az sok, meg lehet felezni. Tehát ez a legegyszerűbb, hogy eddig, ha ettem 2 kiflit, akkor most 1 kiflit fogok. Hogyha ettem, mit tudom, 1 szedőkanálnyi krumplit kalóriaként, ugye szénhidrátként, akkor annak is van fele. És hogyha megindul lefelé a súly, még annak is van fele. És ezt egészen majdnem azt mondom, hogy a végtelenségig lehet felezni, ahhoz, hogy a kalória bevitel csökkenjen. Tehát ez a legegyszerűbb forma, hogy mindennek van fele. Ránézésre azt mondom, hogy oké, innentől kezdve mindenből csak fele annyit fogyasztok. Tehát nem szedek még egyszer. Én emlékszem rá, hogy amikor hát még ilyen fiatal legényke voltam, feleségemmel már akkor ugye egy év folyamon jártunk, és egyszer eljöttem hozzájuk ide Egerbe, akkor még Debrecenben laktunk, és az én kedvencem a strapacska. És anyósom szenzációs strapacskát főzött, egy ilyen nagy 4 literes lábas tele volt strapacskával, és akkor én ettem, szedtem harmadszor is, ugye fiatal, vékony legényként, már rám szólt az anyósom, hogy Lacika, vigyázz, nem fog ez neked megártani, mondom, strapacska, soha. És hát majdnem, hát gyakorlatilag a 4 literes lábasnak a felét én ürítettem ki, nem tudom hány szedéssel. Most már ott tartok, hogyha egy olyan étterembe megyek, ahhoz strapacska van, van úgy, hogy a végén már birkózom azzal, hogy az egy adagból mindent meg tudjak enni. Tehát az életkorunk is befolyásolja nyilván a kalória szükségletünket. Úgyhogy ez az egyik dolog, amire oda kell figyelni, hogy mindennek van fele. De a minőségi táplálkozásra is oda kell figyelni. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy csökkenjen a testsúlyom, akkor a szénhidrátot és a növényi állati zsiradékot kell radikálisan lecsökkentenem. Tehát én nagyon szeretem a rántott húst. De hát ez egy óriási kalóriabomba. Nem a hús miatt, a bundája miatt. Mert abban ott van a zsír is, meg ott van a szénhidrát is. Hogyha ugyanezt a húst natur szeletként használom, tehát gyakorlatilag szinte zsiradék nélkül saját a saját belső zsírtartalékát felhasználva csak lepirítom roston, már kidobtam egy csomó fölösleges kalóriát a bundával. Ilyen apróságokra kell odafigyelni, hogy a szénhidrát és a növényi állati zsíradék megszorítása, ez önmagában egy óriási nyereséget jelent, és akkor inkább zöldségbázisú és fehérjebázisú étrendet kellene használnunk. Tehát zöldség az elsősorban a nyers, friss zöldségféléket jelenti. Nyilván, ha olyan zöldséget eszek, amiben tápanyag tartaléka van a növénynek, tehát a növényi magvak, azok durgik vannak tápanyaggal, hiszen abból indul el a csirázás, és utána az új növényi élet, illetve a növényeknek a tápanyag tartalékát jelentő gyökérzet, például akár a burgonya, ugye ez gyökérgumó, vagy akár a répa is, hát a cukorrépa nem véletlenül cukorrépa, hiszen abban van a cukortartalék, tehát ezek is vaskosabb szénhidrát tartalmak, ami a növénynek inkább a színesebb részét jelenti, tehát a növényi levelek, vagy azok a termések, mint például a karfiol, mint például a brokkoli, vagy az összes salátaféle, a legkülönbözőbb levelek, azoknak a kalóriatartalma rendkívül alacsony. Viszont egy csomó minden hasznos tápanyag van ezekben, mert hogy a növényi levelekben termelődik minden, amire a növénynek szüksége van, tehát gyakorlatilag az összes hasznos anyag ezekben minél színesebb, annál nagyobb táplálkozás élettani értékű növényt tudok fogyasztani, tehát a saláta és a sovány húsok, és az is inkább párolva, vagy pedig roston sütve, de nem feketére pirítva, mert ugye ott már olyan átalakult anyagok vannak, amelyek nem biztos, hogy szerencsések a szervezet számára, itt elsősorban a rákkeltő hatásra gondolok. Tehát, hogyha így táplálkozunk, akkor biztos, hogy sokkal kevesebb lesz a kalóriabevitel. És amit említett még az előbb, hogy időablak, ugye ennek többféle vetülete is van. Egyrészt lehet az, hogy akkor csinálok fogyókúrát, és akkor úgy tartom be, hogy most akkor van egy ilyen időszak, vagy egy ilyen bőti időszak. Hát ugye, ami itt a római katolikus, illetve a görög katolikus egyházban is ugye bőti időszaknak számít, az nem csak az ételekről való lemondást jelenti, hanem az önmegtartóztatást egy csomó mindenben. Ennek a legszembetűnőbb formája ugye az étel, amikor azt mondom, hogy megvonok magamtól bizonyos dolgokat, amit egyébként szeretnék, és akkor ez egy kicsit jellempróba, és egy kicsit befelé fordulás, és egy kicsit önmagamra, és arra gondolok, hogy nekem most nem az élvezet a célom az életben, hanem egy sokkal inkább spirituális szférában kellene léteznem, és önmagamra és a Krisztussal való kapcsolatomra kellene figyelni. azok a fajta böjtök, amelyek ilyen nagyon egyoldalú megszorításokat jelentenek. Tehát vannak ilyen egészen extrém dolgok, hogy mit tudom én, csak tojást eszem, csak húst eszem, vagy vannak ezek a keto étrendek, ugye, ahol a szénhidrát az teljesen kivonul, és akkor csak zsír meg hús van megengedhető ebben az étrendben. Ez is egy olyan táplálkozási szélsőség, aminek vannak bizonyos fajta előnyei is, de vannak hátrányai is. Tehát az ember úgy van összerakva, de jó Isten úgy teremtett minket, hogy mi mindenevők vagyunk. Az egész fogazatunk is erről szól. De hát, hogy nagyon egyoldalon táplálkozunk, valami hiányozni fog a szervezet számára. A vegetáriánus étrendben nagyon sokszor a B12, vas, ásványi anyagok, egyebek hiányozhatnak, tehát azt akkor táplálékkiegészítőkkel kell pótolni. Vagy hogyha valaki úgy vegetáriánus, hogy azért még lehet benne tej, termék, tojás, illetve nem melegvérű állatoknak a húsa, tehát mondjuk halak, akkor ott már sokkal kevésbé jelennek meg a hiányállapotok. És akkor visszatérve az időablakra, ugye a szervezetünk, az, meg a mindennapi életvitelünk, egy átlag emberi az úgy van, hogy napközben vagyunk fizikailag aktívak, éjszaka meg pihenünk. Tehát ez a normális életrend, ahogy a nap kell, és ahogy nyugszik, akkor mi is úgy kelünk, és úgy nyugszunk. Hogyha ezt a fajta napi ritmust megtartjuk, akkor a táplálkozásunknak is így kellene működnie. Vagyis az a jó, hogyha reggel nem éjgyomorra indulunk neki a napnak, mert hogy akkor annyi van, hogy csak megittem gyorsan a kávét, ne is mondjam el, hogy ki még mit csinál a kávé mellett, mert ott füstölök magában, tehát azt inkább most tegyük félre, mert az egy másik egészségkárosító tényező. A lényeg az, hogy azért reggel érdemes mindenképpen valamilyen kalóriát magunkhoz venni, nem kell degeszteni magunkat, meg főleg ne gyorsan felszívódó szénhidrátot, tehát édes dolgokat, mert hogyha édességet eszünk reggelire, akkor az azt jelenti, hogy földobja az inzulin szintet, hogy föl tudja dolgozni a szervezet a cukrot, és olyan délelőtt folyamán még mindig magas az inzulin szint, a szénhidrát meg már kiürült a vérből, bement a raktárakba, illetve felhasználódott az izomzatban, stb. Egyéb helyeken az agyunk ugye nagyon sok szénhidrátot használ, szinte azzal tud táplálkozni, és akkor jön az éhségérzet, mert magas az inzulin szint, és jelzi, hogy akkor enni kell, akkor kell egy kis 10 órai, akkor tudom, hogy 10 óraira megint az lenne a jó, valami gyorsan felszívod a szénhidrát, mert akkor jobb lesz a közérzetem, és akkor ennek a következménye az, hogy már megint luxus kalóriát vittem be magamba. Tehát reggelire az olyanok, mint a müzlifélék, ilyenek, ami sok növényi rostot tartalmaz, kevesebb az gyorsan felszívódó szénhidrát benne, ad egy bizonyos fajta teltségérzést, tehát nem fogom azt érezni 10 órakor, hogy kopog a szemem az éhségtől, és ebédre meg úgy megyek oda, mert nem volt időm már 10 óraizni sem, hogy teljesen kiéhezve, és akkor jó degeszre eszem magam az ebéd során, aztán délután meg már az agyam sem működik, mert minden kiszáll az agyamból a vér, mert arra dolgozik, hogy a gyomrólban, illetve a belegben a elfogyasztott táplálékból valamit hasznosítson, tehát átrendeződik a véráramlás, és hogyha az agyunk az így kevesebb táplálékot kap, akkor onnantól kezdve jön a pihenési kényszer, tehát a délutáni vagy, de jó lenne egy kicsit aludni, és akkor hogyha meg egész nap ilyen rohanó életet élünk, és akkor az van, hogy hát reggelire nem ettem semmit, délre bekapok valamit, mert csak annyi időm volt, mert egyébként is a munkahely csak egy fél óra ebédidőt biztosít, és mire én a fél óra alatt akár a futár által meghozott ételt, akár kimenni étterembe, az végképp nem vihető játszma. És akkor jön az este, amikor jó, letettem a lantot, hazamegyek, na most akkor az összes kedvenc, és a hűtő az igen, rám borul a hűtő, és akkor abból mindent kieszek. Tehát ez a legrosszabb. Ez a legrosszabb. Tehát reggel úgy, mint egy király, délben úgy, mint egy úr, este, mint egy koldus, ugye ez volt a régi mondás, hogy annyit kell fogyasztani, és ez valóban így van. És még egy érdekes dolog van, hogyha az elalvás időhöz viszonylag közel fogyasztok táplálékot, akkor a legtöbb esetben nem jó az alvás, nem pihentető az alvás. Ezért, Ha valaki tényleg komolyan fogyókúrázni akar, akkor én azt szoktam javasolni, hogy 16 óra után nulla kalória, vagyis vizet azt éhat amennyit akar, mert abban nincs kalória, de ne egyen semmi többet. Volt egy olyan paciensem, akinek olyan 30-40 kiló súlytöblete volt, ilyen csípő térdizületi problémái voltak, és akkor mondtam neki, hogy hát akkor most úgy kéne táplálkozni, hogy 16 óra után semmit. Ő rengeteg tejet ivott, meg ilyen dolgokat, zsírosabb tejtermékeket is nagyon szerette fogyasztani, és akkor megbeszéltük, hogy mert pedagógus volt, hogy akkor ne este egyen, hanem inkább reggelire, napközben, és akkor este, meg 16 óra után semmit. 16 óra volt az utolsó megengedett étkezés, de ebben is már ne legyen szénhidrát. Tehát semmi szénhidrát ne legyen a 16 óra után, inkább zöldség, és akkor lehetett ilyen, hogy kefir, joghurt, tehát ilyen tejtermékek, azok is soványabbak. Egy év múlva megjelent nálam, jött jogosítványt érvényesíteni, és ránéztem, és iszonyú vékony volt, és én megijedtem, mondom, Jézusom, úgy néz ki, mintha lehet, hogy egy hasnyálmirigy rákja van, vagy mi, mert akkor láttam ennyire egy év alatt ilyen gyorsan lefogyó embert, és megkérdeztem tőle, hogy jól van minden? Van? Persze, rendben van. Hogy van? Hát azt mondja, elmúlt az izületi fájás, minden. Mondom, rendben van, de hát ez a súly. Azt mondja, hát semmi. Azt mondta a doktor úr, hogy 16 óra után, de azért én betartottam.
Vannak szófogadó paciensek.
Igen. Azért. Na most nem mindig ilyen egyszerű a sikertörténet, mert most ennél az embernél ismét visszaszedte a súlyát, egy másik párkapcsolata lett, ahol a párja gondoskodik arról, hogy kellő kalóriabevitel legyen, jól el van hízva, megindult a cukorbetegsége, és most éppen a térprotézis beültetéssel készülünk. Tehát lehet így is. Volt olyan paciensem, akinek 40 kiló töblete volt, megbeszéltük, hogy hogy kéne fogyni, és hogy több legyen a mozgás is. És akkor ő azt csinálta, hogy minden reggel fölkelt, kikerékpározott felső tárkányba, meg vissza. És minden este is, ez volt a programja, hogy kerékpár ki, meg vissza. És rájött arra, hogy ugye a reggeli kerékpározás az olyan éjgyomorra ment, vagy hát csak egy kis frissítő valami, és amikor visszajött, akkor evett egy jót. Az esti kerékpározás viszont már nem esett jól neki akkor, hogyha sokat evett előtte, úgyhogy inkább nem nagyon evett, kiment, visszajött versőtárkányból, ugye ez egy ilyen 20-22 kilométeres dolog, és akkor már hát inkább csak folyadékot volt kedve fogyasztani, és ledobta a 40 kilóját, megszűnt a magas vérnyomása, megszűnt a cukorbetegsége, tehát nem kell egy gyógyszert szednie 10 évig. Aztán 10 év után ugye hát a szervezetünk csak emlékszik, de 10 év után szépen kezdett visszakúszni a dolog, egyrészt a súlya is egy kicsit visszajött, nem olyan mértékben, mint előtte, viszont büntetlenül nem tudunk visszaélni a szervezetünkkel, egy idő után kialakult a cukorbetegsége, jött, de enyhe formában, úgyhogy egy tablettát szed rá, odafigyel az étkezésre, visszatért a magas vérnyomás, arra is egyféle, tehát gyakorlatilag kétféle gyógyszert szed, a magas vérnyomása és a cukorbetegség egyensúlyban tartására, és köszöni szépen, jól el van, nálam egy-két évvel idősebb, egész jó egészségi állapotban van ehhez képest, meg úgy egyensúlyban tudjuk tartani a dolgokat. Tehát odafigyelve meg lehet előzni az elhízást, illetve vissza lehet fordítani ezt a folyamatot. És hát vannak mindenféle gyógyszeres próbálkozások is az elhízás kezelésére, hogyha valakinek 30 fölött van a testtömegindexe, most már vannak olyan gyógyszerek, amelyeket a cukorbetegség kezelésére találtak ki, de ezt, hogyha saját magába bejuttatja a paciens, hát többnyire injekció formájában. Van olyan, amit naponta kell szúrni, van olyan, amit hetente kell szúrni. Ezek nem olcsó játékok, mert most írtam föl tegnap az egyik paciensemnek egy olyat, amit heti szúrással kell alkalmazni, ott szabadáras a termék, a legolcsóbb ajánlott ár 77 ezer forint. Ez a havi költség. Van ettől szerényebb áru is, olyan 40-50 ezer forint körüli havi költséggel. Hát ott a kényelmetlenség az, hogy azt naponta kell szúrni saját magába, úgy, mint az inzulinosnak az inzulint. Meg lehet tanulni ezt a formát. Van egy olyan fiatal ember paciensem, aki már 30 kilót szépen ledobott magáról ezzel a napi szurival, nem igazán tartja be a hozzá ajánlott étrendet, tehát azért ott vannak időnként becsúszó luxuskalóriák, többek között alkohol formájában is, és hát a mozgás is hát olyan extrém túlsó, hogy 170 kilóval indul egy 18 éves, mondjuk 180 valahány centi magas emberke, azért ez a 170 kiló elég sok. Hát most 150 alatt van már, de hát ezzel a testsúllyal elindulni, mozogni azért nem egy egyszerű dolog. Hát a legegyszerűbb mozgásforma az, hogy járkálunk. Tehát séta. Van olyan paciensem, aki a Hajdúhegy tetején lakott fönn, vagy most is ott lakik, küzdött a többletsúlyával. Mondtam neki, hogy figyelj, mit szólnál ahhoz, hogyha belvárosban volt a munkahelye, hogyha csak nem kocsival járna, hanem gyalog. Ez azt jelentette, hogy egy ilyen fél óra többletidő, elkezdte csinálni föl le. Aztán úgy szépen leadta a többletsúlyát, sokkal erősebb lett, jobb lett az állóképessége, tehát minden, nagyon jó közérzete. Ki is találtak egy ilyen mozgalmat, hogy Amerikában mindennek nevet adnak, ez a Walk for Health, séta az egészségért. És tényleg működik. Tehát minél többet mozgunk, egy idő után nyilván úgy kezd átalakulni a testsúly, hogy a mozgás az növeli az izomtömeget, különösen, hogyha céltudatos mozgás, mondjuk edzőteremben egy személyi edzőhöz jár, aki odafigyel rá, hogy akkor hogy alakuljon a testalkata, stb. És itt nem testépítésről van szó, hogy most növeljük az izomtömeget, és túlterheljünk minden, hanem egyszerűen az egészség megőrzése érdekében minden izomcsoportot, rugalmasságot, hajlékonyságot, robbanékonyságot, állóképességet, stb. Olyan gyakorlatokat végeznek. De nem tudom, hogy látott-e már valaki elhízott maratoni futót. Egyszerűen arról van szó, hogy ő annyit mozog, olyan hosszú távon, hogy eléget minden fölösleges kalóriát. Most nem a világbajnok meg olimpiai bajnokokról gondolom, hanem a hosszú távfutókról. Én nagyon sok, hát jó néhány olyan paciensem van, akik tudom, hogy ezt műveli, egyszerűen szenvedélyesen. Miért is? Azért, mert lehet, hogy fárasztó nagyon ez a sport. Eleinte különösen. De például a feleségemnél is azt tapasztaltam, amikor elkezdett futni, eleinte olyan kényszernek érezte az egészet a futópályán. Aztán, amikor kimentünk arra a körre, ami az Érsekkertben van, elkezdte élvezni, és egyre hosszabb távokat futott, és én magamon is tapasztaltam, hogy egy ideig az ember egyre inkább érzi a fáradtságot, fáradt, hú, most kéne abba hagyni, és akkor, ha azt mondom, hogy nem, most nem, még egy kicsit hozzá, akkor egyszerűen átcsap az egész, és akkor jön egy olyan endorfin termelés a szervezetben, ami élvezetesebbé teszi, csökkenti a fáradtságérzetet, és egyszerűen egy jó közérzetet ad. És amikor vége van az edzésnek, akkor egyszerűen azt érzem, hogy piszok fáradt vagyok, viszont a közérzetem valahogy sokkal jobb. Tehát fizikailag fáradt vagyok, de a belső érzésem, hogy ez most legyőztem önmagam, legyőztem a távolságot, és egy nem is a büszkeség, hanem egy ilyen belső jó érzés, egy ilyen elégedettség érzés.
Hát igen, de hogy büszke vagyok magamra a teljesítményemért, hogy én ezt megtettem.
Ez is, de mondom itt a központi idegrendszerben a boldogság hormon szintje szabadul föl, vagy hát szaporodik meg, és egyszerűen jobb lesz a közérzetem tőle, egy ilyen kellemes fáradtság van bennem.
Talán sikerült átadni, hogy miért is érdemes életmódot váltani, de hogy ez nem egy könnyű út, úgyhogy aki talán most belekezd, vagy belekezdett már a bőjt kezdetével, annak kitartást is sok sikert kívánunk. Köszönöm, doktor úr, hogy eljött hozzánk, és többi hasznos tanácsot is megosztotta velünk.
Kívánunk mindenkinek sok sikert az optimális egészségének a megőrzéséhez.
Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvossal beszélgettünk a március 4-i elhízás világnapja alkalmából. A többletsúly okozta lehetséges egészségügyi kockázatokról, a testsúlycsökkentés lehetséges módjairól. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bilincsik Márton és a technikus Karkus István nevében is. Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!